teszem.
Na, viszont most a legnagyobb kálisó kitermelőket járjuk körbe, és ez az állomás Spanyolországról szól. Először Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, tanácsadó partnerével nézzük meg, mi itt a helyzet. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van, hát érkeztünk ennek a műtárgya kálisó témának az utolsó állomásához idén, tehát ez Spanyolországgal zárunk. De ilyen szempontból azért érdekes, egyébként azért jelentős ez a termelésük, mert az EU negyedik legnagyobb mezőgazdaságáról beszélünk. De mert belemennénk, ez a négyes szám Spanyolországnál jelentős, mert az EU negyedik legnépesebb országa, egy 47 milliós országról beszélünk, és egyébként a területe is azért elég jelentős. És a negyedik egyébként a legnagyobb gazdasága is az EU-n belül. A legnagyobb ugye Németország, második Franciaország, harmadik Olaszország, és utána Spanyolország, ötödik egyébként Hollandia, és hát így a mezőgazdaságban is a negyediket. Tehát egy eléggé jelentős gazdaság, földrajzilag tudjuk, hol fekszik, tehát azért szerintem Spanyolországot így nem annyira kell bemutatni. Ami viszont érdekes, fussunk végig a történelmi, mert abból rengeteg minden ered.
Jaj, de jó, jönnek a mórok.
Igen,
de azért annyira nem, inkább egy másik időszakra fókuszálunk jobban, de a lényeg annyi, hogy rómaiak már ismerték, Hispánia innen is kapta a nevét, aztán jött egy vizigót uralom, és aztán 7. ez a 8. századtól jött a mór invázió, illetve az arabok az ország déli részét, és ez egészen a 13. század, tehát a 14-től már elkezdték kiűzni őket, és a 13. században űzték ki őket nagyjából végleg, de ahogy mondjátok, ez a mórhatás, ez jelentős. Tehát az országnak ezt a történelmét és az építészetét nagyon jelentősen befolyásolta. Majd 1469-ben jön egy történelmi lépés, ami aztán meghatározza az ország sorsát, egyesül Kasztília és Aragónia királysága, és ezzel nagyjából megkezdődik a 15. és 18. századi spanyol aranykor. Most, hogy ezt értékelni tudjuk, hogy ez milyen, mit jelentett, hát ugye nagyjából tudjuk, hogy a spanyolok kezében volt egész nagyjából egész Dél-Amerika, kivéve Portugáliát, amiben ugye egyességbe állapodtak meg, de Közép-Amerikának is, és egyébként a Fülöp-szigetek is, tehát elképesztő.
Hát ez emlékszem, hogy ugye volt ez a Tordesillas-i szerződés, amikor a spanyolok meg a portugálok szerényen felosztották egymás között a virágot, hogy van egy vonal, attól balra a spanyoloké, attól jobbra meg a portugáloké.
Igen. Na most úgy, ezt az aranykort én megnéztem, hogy ez mit is jelentett egyébként gazdaságilag is, meg logisztikába is. A mai statisztikák, ez az akkori feljegyzések alapján 1500 és 1650 között kb. 200 tonna aranyat exportáltak ki Dél-Amerikából, hoztak át Európába, és ez azért érdekes, mert egyébként ez egy elég fáradtságos dolog volt, mert ugye Dél-Amerikának a nyugati partjairól kellett ezt áthozni, gyakorlatilag a csendes óceánról, az Atlanti-óceánra is hazahajózni. És gyakorlatilag ez Panama felfedezéséhez vezetett, ami ahol nem volt még akkor csatorna, de arra rájöttek, hogy egy 70 kilométeres földség van csak a két óceán között, és gyakorlatilag azon keresztül átrakták, tehát hajóra rakták, felhozták Chiléből, Perúból, és itt onnan az aranyat, ezüstől is, egyébként ezüstből még többet, tehát ott valami 16 ezer tonnát exportáltak, amivel egyébként ezekből pénz lett Spanyolországban, ebből finanszíroztak rengeteg mindent. Egyébként, hogy ez a pénz mekkora, majd mindjárt visszatérünk Panamára, ma ez a 282 tonna, ez a mai spanyol aranykészlet, 200 millió tonna, 200 tonna arany volt, amit ők kihoztak, és 282 a mostani aranykészlete Spanyolországnak, nekünk 94,5 milliónk van a tonnába, a legnagyobb egyébként a világon a aranytonnába az USA 8100-zal, második Németország és harmadik Oroszország Kínával közel azonos mértékben, ez ilyen 3000-2300 tonnás mértékek. Tehát ez egy óriási értéket hoztak ki, és Panama így nyert jelentőséget, mert ott akkor még szárazföldön vitték át, és tették át a hajóikra, ezek voltak ezek a kincses flották, amelyek egyébként aztán a mexikói részt a Havannába vették fel, mint hubot, tehát Havanna is, ugye Kuba is spanyol gyarmat volt, tehát egy nagyon komoly logisztikával rendelkezett
Spanyolország. Hát és akkor jött a neheze? Mert utána ott meg a Karib-tengeren ott cirkáltak a különböző nációk kalózai, így akik van. Alig várták, hogy hát kifussanak ezek így az van. Aranygályák és megdézsmálják. Úgyhogy mire a Dél-Amerikából átért Spanyolországba az arany, hát az nem volt kis logisztikai teljesítmény, ahogy lejelezted is.
Így van. Szóval ez egy nagyon-nagyon komoly korszak volt, és nem csak a gazdagság mértéke, hanem az ezt kiszolgáló kereskedelmi flotta. Tehát egy komoly logisztikát építettek fel a spanyolok, tehát ez a birodalom ez nagyon-nagyon komoly volt. Valójában aztán gyakorlatilag a 19. században a gyarmatok elkezdenek leválni, és ez egyfajta gyengülés, vagy ezt nehéz így megfogalmazni. A lényeg az, hogy ez elvezet egy 1936-os spanyol polgárháborúhoz, amit Franco vezet, és aminek talán a művészeti értéke az a Picasso-nak a 37-es Guernicája, ami egy monumentális kép, 3,5-szer 7,7 méteres kép, tehát 3,5 méter magas, 7,7 méter széles, ami egyébként a művésznek nem saját ötlete volt, hanem azt megrendelésre csinálta. A Spanyol Republikánus Párt készített ez. Ez egy nagyon nehéz időszakot.
Igen, és brutális volt. Tehát, hogy én jártam több helyet Spanyolországba, ahol ezeket a helyszíneket megteki. Volt olyan, amikor ilyen barlangot rájuk robbantották már, mint hogy a köztársaságiakra, a frankóisták, meg ilyen menekült áradat, elég kegyetlen időszak volt, és hát ugye a németek igen. nyakik benne voltak, ott próbálták ki a haditechnikájukat a második világháborúra.
Igen, egyébként pont munkás is volt a Picasso filmben, van egy ilyen dialógus, amikor a nácik kínálnak hozzá a lakás, és akkor kérdezik, hogy maga csinálta a Guernicát, és akkor válaszol neki a Picasso, nem, azt önök csinálták. És igen. pont ez erre a válasz, hogy tulajdonképpen ők bombázták az olaszokkal szét. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy 75-ig tart a Franco uralom, és onnantól kezdve jön egy változás, ami elég gyors, akkor a spanyol trón is ugye újból megjelenik, és ez az alkotmányos monarchia létrejön. 82-től NATO tagok, 86-tól az európai közösségnek a tagjai, és 2002-ben be is vezették az eurót. Tehát egy eléggé gyors progresszió jön. Földrajzilag az ország is egyébként nagyon érdekes, mert a középső része, középső át pedig nagyon komoly, ez a Sierra Nevada hegység megy, ami engem meglepett, hogy 10-nél is több 3000 méteres hegycsúcsa van, ami nagyon magas. Tehát a hegyek ilyen szempontból jelentősek. A mezőgazdasága is jelentős az országnak, mert a terület 50%-a alkalmas mezőgazdasági művelésre. Ugye így lesznek ők a negyedik legnagyobbak EU-ban. Ők a legnagyobb egyébként olivatermelők az Európai Unióban, ami viszont óriási probléma az elmúlt években ez a szárazság.
Tehát olyannyira, hogy a hétvégén lehetett olvasni híreket, hogy mentek a tengerpartra, spanyol polgárok, mert hogy 30 fokot mértek Spanyolország egy részein decemberben, ami meg hát azért mégiscsak december van.
Igen, szóval nagyon-nagyon komoly probléma ez, és ez a mezőgazdaságokat is befolyásolja, szóval itt azért valami történik. A ásványi kincseket a hegyek tartalmaznak, de igazából olyan nagy kincsek nincsenek, tehát szén, vasérc van, ólom, szink, wolfram, ugye ebből a wolfram ez egy ötvöző anyag, és most az izószálak kivezetésével a funkció megszűnt. Az a lényeg, hogy az olvadás pontja 1500 foknál van, tehát nagyon magasan, ez is egy nagyon kemény fém. Azt olvastam róla egyébként, hogy arany hamisításra használták, mert a fajsúlya annyi, mint az aranyi, és azért, hogyha egy aranytömbbe belül wolfram volt, ami kb. 1%-a az értéke az aranyénak, akkor az át lehetett verni az arany verőjét. Uh-huh. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy az energiában is nagyon megosztottak, 7 atomerőműjük van gázerőműveik vannak, illetve az EU-n belül ők a harmadik legnagyobb megújuló energiafelhasználók, tehát nagyon jelentős szolár és szél parkjaik vannak. Na most a gazdaságban, ami meghatározó náluk az, hogy jelentősek nagyon az autóiparban az EU második legnagyobb autógyártó, évi 2,2 millió
autógyártó. Hát ott van a Seat, ugye az a Volkswagen csoport tagjaként.
Igen, korábban a Fiat volt, így van, de aztán megvette a Volkswagen, és aztán vannak ott a franciák is ott vannak, de ott van a Mercedes, ez az elképesztő mennyiség van, ez a GDP majdnem 9%-át adja ez a terület. Nagyon jelentős a turizmusuk is, amiről beszélünk, tehát ugye, amit te is említettél, közel több mint 80 millió turista látogatja az országot, ez nagyon komoly. De nagyon komoly a sport, ugye, amit látunk a futball. Egyébként ennek az adójogi hatása az, hogy majd mindjárt átérünk az adórendszerükre, amelyik egyáltalán nem előnyös. És itt jött be az úgynevezett Beckham szabály, amit kénytelenek voltak behozni, mert nem akartak jönni külföldi focisták, amelyiként csak így előreugorva annyit jelent, hogy 600 000 euróig éves szinten 24% az adó, ez egy ilyen expat szabály, nem csak focistákra igaz, a fölött viszont nincsen. Tehát ez egy ilyen, de ezt külön kérvényezni kell, és itt az, hogy nem egy egyszerű.
Igen, de azóta meg folyamatosan bot, tehát hogy ugye mindig a spanyol hatóság vegzálja, adóhatóság a Shakirát, a spanyol adóhatóság vegzálja a Messi családot, a Cristiano Ronaldo, tehát hogy ott azért elég komolyan veszik ezt a dolgot, úgy tűnik.
Igen, hát egyébként kifejezetten kedvezőtlen az adózásuk, ezt fogjuk látni, mert már maga az OECD szint fölött is vannak, tehát ezt látni kell. Tehát az OECD 34%-os, a tech to GDP, tehát a GDP 34%-át, ők 37% és felen vannak. Tehát azért ez egy problémás gazdaság volt, tehát egy erős gazdaság, tehát egy nagyon jelentős gazdaság, de azért ugyan nem voltak egy portugál szinten, de azért őket is a különböző válságok megütötték, munkanélküliség is igen magas volt, tehát ma is szerintem egy probléma a fiatalok között, tehát azért ez nem egy kedvező környezet, és az adójogilag meg kifejezetten azt gondolom, hogy nem szerencsés. Tehát a spanyol adózás ma az nem túl előnyös, mindjárt mondom a tételeket.
Ez azért fontos, mert hogy ugye egy csomó magyar honfitársunk
ott köt ki
végül, mert tök jó a klíma, igen. Azért ott nem rossz élni, na de valahol adózni kell.
Hát költeni valószínűleg jó, de keresni nem annyira, tehát a jövedelem, tehát hogy a rezidensé válik, akkor egy kicsit nehéz. Egyébként az áfájuk is viszonylag magas, de nem olyan vészes, 21%, de aztán van 10% és így tovább. Más a Kanári-szigeteken, ami hozzájuk tartozik, ott az 7%, de azt szerintem most így nagyjából nem releváns. A társasági adózásuk az kifejezetten magas, 25%-ról indul, tehát az a társasági adójuk. Vannak különböző eltérő mértékek, fölfele is van még egy 30%-os hitelintézetekre és így tovább, de aztán 23%, 20%, új társaságok 15%-kal indulnak, szóval van itt minden, és plusz még van egy minimum társasági adójuk is, ami 15%, hogyha ami 2022-ben kerül bevezetésre, tehát itt azért a társaságok is fizetnek adót, ami nem kevés, viszont az SZIA-juk az meg egészen 47%-ig fölmegy, 300 000 euró fölött éves jövedelem.
47%? Az igen.
47.
Megfejik igen, az embert igen. A társasági adóval, meg még utána, amit kiszed a cégből, még egy derék társasági, vagy SZIA-val is. Hát igen, igen. Nem jó út keresni, igen, jól
még,
mondtad.
Így van, ugye most tudjuk azt, hogy nagyjából az adózás három irányba terjedhet ki, fogyasztás, jövedelem és a vagyon. Na most itt látjuk, hogy a fogyasztást az áfa terheli, látjuk, hogy a jövedelmet azért ők így rendesen megnézik, és a harmadik, hogy van vagyonadójuk, ami ritka az EU-ban, tényleg van, és méghozzá nem is kismértékű, 3 és 5 millió euró között 1,7%, utána 5 és 10 millió euró között 2,1% és 10 millió euró fölött 3,5%. Most az első elég ijesztőnek tűnne, viszont tehát van, az már maga szerintem elég ijesztő, viszont a mértéke az, annak van egy felső korlátja, az éves SZIA-nak a 60%-a. Tehát ez azt jelenti, hogy legrosszabb esetben duplázza valaki az SZIA-ját, mondjuk a 47%-ot még egy kis vagyonadóval, akkor azért az elég rondán néz ki. Tehát én azt mondom, hogy a spanyol adórendszer, és innen jön az roppant éhes. Tehát, és innen jönnek azok, amiket mondtál. Tehát, hogy ahol lehet próbálják besöpörni a pénzt, ez egyébként az ő monetáris helyzetüknek is, is egy adottsága, mert az ország egyébként nem rossz, de összességében azért egy eladósodott ország a GDP 112%-áig vannak eladósodott, tehát itt valamit csinálni kell, tehát Spanyolország azért nem olyan könnyű helyzetben van.
Szóval esetre, meg magas a munkanélküliség a fiataloknál, a fiatalok hát, körében különösen, tehát igen. Hogy azért nem fenékig tej föl, így kintről ránézni persze nagyon jónak tűnik ott élni, de ugye most árnyaltuk a képet, hogy azért nem minden fenékig tej föl ott sem.
Így van, szóval ez a műtrágya export se sokat segít, de nyilván a mezőgazdaság mérete indukolja, és ez egy nagyon jó adottság, de maga a vízhiány szerintem egy nagyon komoly probléma lesz, tehát az valamit csinálni kell, és ugye ők általában ősszel, télen kapják a több esőt, és ez valahogy megint nem jön. És hogyha ez így van, akkor ott azért lehet már Barcelonától kezdve egészen a déli részekig ez a probléma jelentőssé tud válni. A víztározóik nem tudom milyen szinten vannak, tehát azt mondják, hogy azért ott is a feltöltöttségük ilyenkor kéne jobban feltölteni, nem nagyon megy, szóval lesznek itt még problémák, de magában a gazdaság mérete nagy, egy hatalmas történetű ország, hatalmas eredményekkel és hatalmas képességekkel, de minden esetre nem könnyű a helyzet. Adójogilag biztosan nem. Tehát, hogy ki mire tudott vállalkozni, ez egy külön kérdés, de egy biztos, hogy nem egy könnyű
igen,
pálya.
És nagyon oda is kell figyelni az adózásra, mert ha a notabilitásokhoz ugye hozzáférnek, már pedig hozzáférnek, és nagyon súlyos 10 millió eurókat gombolnak le rólunk, meg simán börtönbe küldték a Messi faterját, ja. Tehát ott azért nem illik félvára venni a spanyol adóhatóságot, úgyhogy köhögni kell rendesen. Jó, oké, így nagyon van, szépen köszönjük, Zoli, klassz volt, mint mindig.
Szívesen. Botondal megnézzük,
hogy milyen a politika ott az IBR-eknél.
Ha idén már nem találkozunk, mert aztán jönnek az ünnepek, igen. És akkor boldog karácsony kívánok nektek is, meg a hallgatóknak is, aztán jövőre találkozunk.
Mi is nagyon kellemes ünnepeket, és boldog új évet kívánunk neked. Szia!
Köszönjük!
Köszi, szia!